Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Mahajan Dász Pálok Péter. Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és szeretettel üdvözlöm a beszélgető partneremet, Rangini Dévi Dászit, Képes Andreát, aki jógaoktató, és a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolán különböző tantárgyokat is oktat. A mai témánk mindenképpen a jógával kapcsolatos. Az elmúlt hónapokban megjelentek cikkek, megnyilvánulások, különböző médiákban, hogy a jógának nem csak jó tulajdonságai vannak, hanem lehetnek veszélyes következménye is, ha valaki nem megfelelő oktatótól és nem megfelelő módon gyakorolja. Hogy erről szeretnélek kérdezni, hogy gondolom te is hallottad ezt a felvetést, és hogy mi a véleményed erről.
Igazából a kérdésedben már elhangzott a válasz is nagyjából, hiszen azt gondolom, hogy itt a kulcs az az, hogy milyen oktatótól és mi magunk hogyan gyakorolunk. Tehát, hogyha az oktató megfelelően felkészült, az instrukciói, amiket és ahogyan mond, az világos, ő maga is gyakorol, tehát tudja is, amit mond, és csak addig vezeti el a jógázókat, amit ő maga is megtapasztalt és gyakorolt is, és a gyakorlók pedig követik azt, amit mond, akkor minimalizálható a sérülés veszélye. A másik dolog, amit mindenképpen figyelembe kell venni, az az, hogy a jógázó mennyire ismeri magát, illetve tisztában van-e azzal, hogy van-e valamilyen betegsége. És ezt hajlandó megosztani a jóga oktatójával is, hiszen nyilvánvalóan a gerincnek a feldülése, esetleges sérre való hajlama, az izületeknek az állapota, az izmoknak az állapota, és minden sok más egyéb magas vérnyomás például igenis befolyásolja azt, hogy milyen jóga gyakorlatokat végzünk. Tehát itt mind a kettő félnek óriási a felelőssége abban, hogy sikeres legyen a jóga gyakorlás. Az oktatónak megfelelően képzettnek kell lennie, és tudnia kell bánnia természetesen a jóga oktatás során azokkal, akik részt vesznek a jóga órán. A jógázni vágyónak pedig el kell mondania, hogy milyen állapotban van, ő magának is tisztában kell ezzel lennie, és annak megfelelően gyakorolnia, tehát nem túltolnia magát, nem belehelyezkedni olyan ászanákba, vagy hosszabb ideig benne tartózkodni, ha egyszer az ellenjavalt számára. Van egy nagyon egyszerű dolog is, amire a hölgyeknek mindenképpen figyelniük kell, például a menstruáció időszaka alatt nem javasolt a fordított testhelyzeteknek a végzése. Ez ugye nem egy kóros állapot, de egy havonta előforduló időszak a nőknél, ami szintén odafigyelést igényel. Tehát egészen ezektől a dolgoktól a komolyabb dolgokig oda kell figyelni, és ezt szem előtt tartva jogázni. Ha ez megtörténik, akkor nincsen probléma.
Milyen motivációval jönnek emberek jógázni?
Most már szerencsém van több mint 10 éve jógaoktatással foglalkozni, és rendszeresen kérdezem is a jógaórára érkezőket, hogy mi a motiváció, mi vitte őket arra, hogy eljöjjenek végre, és kipróbálják a jógát. És azt kell, hogy mondjam, persze sok színű választ, és néha meglepő választ kapok, de az általános vágy a jógával kapcsolatban az, hogy egészségesebb legyen a test, jobban működjön mondjuk az emésztés, hallották barátoktól, ismerősöktől, hogy nekik mennyire jól működik, rendbe tette az izmaikat, izületeiket, rugalmasabbá tette a gerincüket, vagy több energiát adott a számukra. Aztán a második leggyakoribb ok, amiért jönnek, hogy nyugalmat szeretnének, de nagyon stresszes a hétköznapi élet, és szeretnének megtanulni egy olyan technikát, amivel ez a stressz csökkenthető. Itt szoktam megjegyezni általában, hogy igen, a jógának vannak erre technikái, vannak, és nem csak ászanákra gondolok, főleg nem ászanákra gondolok, hanem ez már az a terület, amikor az életmód változtatásról beszélünk, és hogy itt nagyon nagy az ő egyéni elszántságuknak a szerepe, illetve nagyon nagy annak az esélye, hogy itt egy kicsit elbizonytalanodnak a jóga gyakorlásában, mert itt valóban, hogyha kevesebb stresszt szeretnének, akkor életmódváltoztatásra van szükség. Persze, nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy rohanjanak be, és másnap mondjanak fel a munkahelyükön, vagy ugye minden családi kapcsolatot változtassanak meg, tehát vannak olyan helyzetek, vannak olyan stressz faktorok, amiket nem tudunk küszöbölni, de ami az alvással, az étkezéssel, a mindennapoknak a beosztásával kapcsolatosabban igenis nagyon sokat tudnak tenni. Tehát ez a második ok, az egészség mellett, hogy a stresszt csökkentsék, és egyre több embert érdekel a spiritualitás, a meditáció, konkrétan a mantra meditációnak a végzése. Ezek a legfőbb okok.
Kicsit menjünk bele ebbe, hogy lehetnek problémák, ha valaki a jogát gyakorolja, hogy ezek mit? Tehát, hogy milyen úton történhet ez meg, és tényleg mik azok, amik károsodást okozhatnak, és miért? Tehát, hogy a jóga oktató szempontjából is egy kicsit részletesebben, meg hát a gyakorlók, tehát gondolom vannak ilyen hamis elvárások a jóga oktatótól, vagy a jóga oktató nem veszi minden részletét figyelembe a hallgatónak, tehát hogy ezeket, ha lehetne, egy kicsit részletesebben. Szerinted mi lehet az oka, hogy kialakul ilyen vélemény is, hogy hibák történhetnek?
Azért, mert történnek hibák. Tehát, hogy ne lássuk ezt, ne gondoljuk azt, hogy a jóga oktatásban minden csak tökéletesen működik, akár az oktató, akár a gyakorló szempontjából. Tehát én magam is szereztem már sérülést jóga közben, nem maradandó sérülés, de mondjuk többet gondoltam magamról, és akkor úgy belehelyezkedtem egy álszarába, hogy meghúzódott egy terület, és az bizony hetekig éreztette magát. Tehát amellett, hogy kezeltem mondjuk a meghúzódott izmot, pár hétig visszavett a gyakorlásomban. Aztán mondom, ennél komolyabb dolgok is előfordulhatnak, ha valaki nincs tisztában a saját képességeivel, vagy pedig, hogyha a lelkesedése tovább lendíti mondjuk a saját határainál, akár olyan akrobatikus elemeket vállal be a jóga gyakorlás során, páros vagy többes gyakorlásnál, ami szintén nem az ő szintje, de a többieknek a lendülete tovább viszi őt, ez is előfordulhat. Aztán nem csak az ászanázásnál, de akár a légzőgyakorlatoknál is előfordulhat, hogy valaki olyan típusú légzőgyakorlatot végez és gyakorol, ami nem számára való, nem az évszaknak megfelelő, nem az ő testtípusának megfelelő, stb. Szóval azt gondolom, hogy a hír az igaz, hogy a jógának, mint mindennek, amit végzünk, van pozitív hatása, de hogyha nem megfelelően használjuk, akkor lehet vele ártani is. Csak nem kell ezt túl dramatizálni, azt gondolom, hogyha megfelelően alkalmazzuk, ha körültekintőek vagyunk azt illetően, hogy hová megyünk, milyen helyre, hogy ott az oktató milyen képzettséget szerzett. Ő maga egy nyugalmat, kiegyensúlyozottságot, tisztaságot sugárzó személy, hiszen a joga életmódját is gyakorolja, akkor minimalizáljuk a hibázás vagy a sérülés veszélyét.
Jóga oktató képzés a főiskolán kívül milyen módszerekkel van?
Igazából,
lehet erről tudni?
Én igazából olyan szerencsés vagyok, hogy én a főiskolán kezdtem el a jóga oktatással is foglalkozni, illetve egyáltalán belecsöppenni abba, hogy milyen egy jóga oktató képzés. Nekem mondjuk ezt megelőzte egy tanári diploma, illetve két tanári diplomának a megszerzése, tehát a tanítással kapcsolatban volt már valami fogalmam. De először egy belső képzésen, és aztán ugye a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola 3 éves képzésén sajátítottam el, illetve mélyítettem el, hogy mit jelent jóga oktatónak lenni. Tehát a többiről nem tudok éppen ezért nyilatkozni.
Mert annyi, tehát megyek a nagy körúton, és szinte minden sarkon jóga oktatás van hirdetve, hogy egész héten jógázhatsz. Tehát, hogy igaz, hogy divat is lett, egy jó divat lett a jóga, csak hogy maga a jóga oktatóknak a minősége az ezek szerint kérdéses. Arról szeretnének kérdezni, hogy van nagyon sokfajta jóga, ugye? Mindenféle irányzat, hogy ebben egy kicsit rendet lehetne tenni. Tehát, hogyha valaki látja azt, hogy Iyengar, vagy látja azt, hogy valamilyen jóga modernizált változata, szóval, hogy, hogy annyi fajta hirdetés van, hogy ebbe egy kicsit rendet lehetne tenni.
Igen, de akkor nyilván a rendet ott kell kezdenünk, hogy a jóga szót értelmezzük. Tehát a jóga az nem testgyakorlást jelent, illetve minimálisan, hogyha az astanga jogát, tehát a 8-fokú jóga lépcsőt nézzük, annak is csak az egyik lépcsőfoka, az ászanáknak a végzése, a testgyakorlás. Tehát a jóga szó az összekapcsolódást jelent, összekapcsolódás mindenki forrásával, Istennel, Krisnával, tehát a jóga gyakorlását minden más, köztük például a légzőgyakorlatok akár, vagy a jogapózó kivitelezése csak alátámaszthatja, hogy egy egészséges testtel tudjunk odaadó szolgálatot végezni az Úrnak. És ehhez a divat irányzatoknak, vagy az, hogy különböző nevekkel illetik, a nevek jelenthetik a tradíciót, amihez kapcsolódnak. Tehát ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy elvetendő, vagy akkor csak divatról van szó, tehát amikor egy tradícióhoz kapcsolódik, ahol szintén van egy guru parampara, egy tanítványi láncolat, amin keresztül a tudás alászáll, akkor az egy hiteles jogarendszernek minősül, és én ezekben szintén nem vagyok otthon, de feltételezem, hogy ott is a végcél a jóga, tehát az összekapcsolódás, és akkor ezt egészítik ki különböző légzőgyakorlatokkal, illetve testmozgással, ami viszont elég nagy hangsúlyt kap a gyakorló jóga órákon. Tehát amikor bemegyek az utcáról egy jóga stúdióba, akkor nem rögtön azzal fogják kezdeni valószínűleg, hogy te egy lélek vagy, akinek az Úr odaadó szolgálatába kellene merülnie, hanem először testgyakorlással, légzőgyakorlatokkal találkozunk. Ahogy már említettem, ez a 8-fokú jogarendszerben, ha nézzük, akkor ez a 3. és 4. lépcsőfok. De itt sem szabad megfeledkezni, hogy az első két lépcsőfok a jama és niyama elvek, amik különböző szabályozó elvek és előírások. Tehát ezeknek a gyakorlása nélkül, amihez hozzátartozik például a brahmacsárja, tehát a lemondás, a szexuális önkontroll, hozzátartozik a külső-belső tisztaság, a lemondásnak a gyakorlása, az önvalónak a tanulmányozása, a birtoklástól való mentesség, stb. Most össze-vissza említettem őket, nem soroltam fel mindet. Tehát ezeknek meg kellene előznie igazából az ászana gyakorlást, ahhoz, hogy az ászanában, az ászanázásban sikert tudjunk elérni. És az ászanázásnak is az lenne a célja, hogy a testen keresztül elkezdjük már az elmét megközelíteni, és azt kontrollálni tudjuk, fókuszálni tudjuk egy pontra. Hiszen a astanga jogának is a végcélja a szamádi, a teljes elmerülés a meditációban, amely meditációnak persze ez nem a műsor témája, hogy mi a tárgya, hogy ez anyagi tárgyú, vagy pedig transzcendentális lelki tárgyú meditációról beszélünk. Tehát ha szeretnénk rendet tenni, akkor először azt kell látni, hogy a jóga mit jelent, és hogy van-e ahhoz köze, bármi köze annak a jóga típusnak, amit végzek. Magyarországon, vagy akár a nyugati országokban, vagy azt hiszem Indián kívül, hogyha nem tradicionálisan gyakorolják, akkor a nagy százalékban testgyakorlásról van szó. De itt is nyilvánvalóan fontos az, hogy annak a testgyakorlásnak mi a célja. Leragadok-e annál, hogy csak minél csinosabb, karcsúbb, rugalmasabb test a célom, vagy pedig, hogyha megszereztem a vitalitásomat, heti egyszer vagy kétszer eljárok azért, hogy tényleg fit és megfelelő kondíció, fit legyek és megfelelő kondícióm legyen, az egy dolog. És aztán azt mondjuk egy nemesebb cél érdekében, lásd mondjuk a bakták, a Krisna tudat érdekében prédikáció, vagy pedig odaadó szolgálat végzése kapcsán használják föl. Hogyha nem ez történik, akkor torna gyakorlásról beszélünk, esetleg kiegészítve olyan gyakorlással, ami segít légzőgyakorlatokkal mondjuk, vagy meditációs technikákkal, koncentrációs gyakorlatokkal, ami az elme kontrollját segít megalapozni.
Hát igen, amit lehet látni így a jogával kapcsolatban, hát leginkább a testi tudatot építik legtöbben, és hát persze a jogának teljesen más a célja. Most egy kis szünet következik, és folytatjuk tovább a beszélgetést a jóga oktatással kapcsolatban. Love. Beszélgetek Rangini Devi Dászival, akkor megkérdezném, hogy ugye beszélgettünk már arról, hogy a Bhaktivedanta főiskolán van jóga oktatás, és igen komoly főiskolai diplomai végzettséggel lehet jóga oktatóvá válni, hogy itt hogy történik. Tehát először az elméletről, aztán lehet a gyakorlatról is.
Bár én inkább a gyakorlati részéről tudnék nyilatkozni, de hogy senkit ne érjen meglepetés, ha a főiskolára szeretne jelentkezni, mivel említettem a műsor előző részében a jóga szónak a jelentését, itt a 3 év alatt ezt a jóga szót eléggé kibontjuk, tehát a valódi jelentését, ezt az összekapcsolódást, a lélek eredeti természetének megismerését és Istennel való kapcsolatát. Félreértés ne esik, nem kell Krisna tudatú hívőnek lennie annak, aki jelentkezik a főiskolára, és nem is feltétele annak, hogy a diplomát megszerezze, hogy Krisna tudatú hívővé váljon. De az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy százalékban elkezdenek a spiritualitás, a lelkiség, a transzcendentális út felé törekedni, ezzel szimpatizálni azok a hallgatók, akik a 3 évet végigcsinálják. A nagyobb része, azt kell mondjam, körülbelül 70%-a a képzésnek az elméletet foglalja magába, amely elmélet azért természetesen nem csak a lelki tradíciónak a kibontásáról szól, hanem olyan tantárgyak is ide tartoznak, ami egy jóga oktató életében nélkülözhetetlen oktatásmódszertan, anatómia, élettan, tehát hogy tudja, hogy mi az eszköz alatt itt most az emberi testet értem, amivel ugye dolgozik, találkozni fog az oktatás során. Tehát ezek is ugyanúgy hangsúlyos részt kapnak, olyan tárgyak kiegészítésével esetleg, mint a beszéd tudománya, ezt azért mondom, mert hogy én is ugye a retorikával foglalkozom, tehát azt, mivel a fő eszköze a test gyakorlatok bemutatása mellett a jogaoktatónak az instruálás, azaz a beszéd, akkor ebben is egy kicsit segíteni a hallgatókat, hogy hogyan tudják szebben és jobban kifejezni magukat. de ide tartozik a relaxációs technikák elsajátítása, a meditációs technikák bizonyos részének megismerése, és természetesen mantra meditációba, rejtelmeibe való elmerülés, illetve annak a gyakorlása, akár közösen, akár egyénileg is.
Ugye egy teológiai főiskoláról van szó, ami jóga oktatói képzést is ad, hogy mennyire van átfedés a két szak között a szellemi táplálékkal kapcsolatban.
Van átfedés, tehát mind a két szakon tanulmányozzák több fél éven keresztül a Bhagavad Gita-t. Ebben mindenképpen, de a teológusoknak is fontos a beszédtudománya, tehát ugyanúgy a teológusok is ott ülnek a retorika órákon, mint ahogyan a jogamester szakos hallgatók is. De azért a teológus hallgatók jobban elmerülnek más szentírásokban, például elkezdenek megismerkedni a Srimad Bhagavatammal, vagy az odaadás nektárjával, ami specializációként, vagy pluszként felvehető a jogamester szakos hallgatóknak, de nyilván nekik nem kötelező. Tehát ők szentírás kapcsán, főleg a Bhagavad Gita-ra koncentrálnak több fél éven keresztül, de van egy-két óra, amit közösen hallgatnak.
Gyakorlati elsajátítás, az hogy működik?
Nappali tagozatos hallgatóknál heti kétszer van 120 perc, azaz két órás gyakorlati óra, ami az első időszakban, tehát zömében az első évben főleg azzal telik, hogy ők gyakorolnak a tanár utasításai szerint, de már akkor elkezdenek az óra tartás egyes elemeibe is belemerülni, belepillantani, belekóstolni. A levelezős hallgatóknak pedig heti egyszer van lehetőségük 120 percben gyakorolni, de nagyon biztatjuk a diákokat arra, hogyha van terem kapacitás, tehát szabadon akár a hétköznapok vagy hétvége során, akkor jöjjenek és gyakoroljanak közösen is. Tehát elvárás egyébként a jogamester szakos hallgatóktól, hogy amellett, hogy megvan a heti egy, ha levelezős, illetve heti kettő, ha nappali tagozatos hallgató közös órájuk, azon túl minimum kétszer gyakoroljanak otthon is. És erről egy úgynevezett szádana naplót, gyakorlati naplót vezetnek, amit bemutatnak a tanárjaiknak.
A nemek aránya egy jogoktató képzésen hogy működik?
Nagy százalékban hölgyek jelentkeznek jogoktatónak, de nem csak jogoktatónak, hanem a jogát gyakorlóknál is. Itt is körülbelül a 70-30-as arányról beszélhetünk a hölgyek javára.
A végzett jogoktatók hány százaléka gyakorolja? Erről van valami statisztikátok?
Arra gondolsz, hogy a jogaoktatók?
Tehát, hogy mennyire helyezkednek el, mint jogaoktatók, vagy nyitnak stúdiót, vagy bármi ilyen tevékenységbe belekezdenek?
Ahogy említetted, elég sok jogastúdió található már most Budapesten, illetve Magyarország területén. Főleg a vidéki hallgatóinknál tapasztaljuk azt, hogy felbátorodnak arra, hogy esetleg egy kisebb központot, vagy hát nem is központot mondanak, hanem egy olyan helyet, ahol lehet jogázni, indítanak el. A Budapesten lévőknek pedig nagy a lehetőség arra, hogy elhelyezkedjenek különböző jogastúdiókba. Én azt mondom, hogy legalábbis a kezdeti években nagy százalékban. Aztán lehet, hogy ugyanaz történik, mint már néhányszor tapasztaltam, hogy valaki erősebben kezdi el gyakorolni a jóga transzcendentális vonalát, tehát ami a lelkiség felé irányítja őt, és mondjuk ezt a fajta jóga oktatást nem tartja olyan hangsúlyosnak már az életében, de a jogának a gyakorlását, az igazi gyakorlását azt megtartja.
A végzett hallgatókat, vagy itt a végzett jogaoktatókat, van-e valamilyen követése? Tehát, hogy van-e ilyen szupervízió? Tehát, hogy van-e olyan találkozó velük, ahol megbeszélhetik a tapasztalataikat, és tanácsot kérhetnek a gyakorlati kérdéseikben?
Ez mindig is egy cél volt a főiskolán, hogy az alumnit, tehát a végzett diákokat folytonosan tudjuk követni figyelemmel, illetve továbbképzési lehetőséget tudjunk biztosítani a számukra. Tehát ez továbbra is cél, de nagy örömünkre szolgált, hogy már végzett hallgatóink jönnek vissza, segítenek nekünk abban például, hogy jóga bemutatót tartanak, tehát ez nyilván feltételezés, mutatja is, hogy ők gyakorolnak, hiszen színpadra állni és jogászanákat végezni, az nem lenne egyszerű abban az esetben, hogyha ők maguk nem jogáznának valamilyen formában. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy most jogamesterszakos hallgatóink jöttek el a zarándok táborba, Tisnaböldbe. Ez is mutatja, hogy a lelki tradíciónak a gyakorlása fontossá vált számukra. Tehát már 2 vagy 3 éve végezték el a főiskolát, és jöttek 5 napot Bhágavatamot hallgatni, Krisna lilákat hallgatni. Aztán a másik kiegészítés még ehhez, illetve lelkesítő dolog, hogy különböző rendezvényeinken felfeltűnnek az idősebb, vagy már végzett hallgatóink, és mondom, ahogy már ezt is említettem a számodra, nagyon erőteljesen szeretnénk ezt az alumni programot elmélyíteni.
A évenként, tehát 3 év a oktatás, hogy arról lehetne hallani, hogy első évben mi van, második évben mi van, harmadik évben mi van. Tehát így felbontva nagyjából, hogy halad a tanterv.
Hát ugyanúgy történik, tehát hogy az arányaiban nem változik, hogy az elméleti, illetve a gyakorlati óráknak a száma, tehát ez elsőtől harmadikig ugyanígy marad, ahogy említettem, heti 2 a nappal is, és heti 1 a levelezős hallgatóknak. Annyi, hogy mondjuk a jóga óráknak a struktúrája annyiban változik meg, ezt már szintén érintettük, hogy a kezdeti gyakorlati részt, amikor ők jóga gyakorlatokat, ászanákat kiviteleznek, főleg a második év végére átalakul annyiban, hogy elkezdenek jóga óra részleteket, sőt a harmadik évben jóga órákat tartani, amit értékelünk. Tehát már az ő gyakorlásukról, egyéni gyakorlásukról, az ő jóga oktatásukra helyeződik át a hangsúly. Ennyiben mindenképpen lehet követni a fejlődést, illetve az ívet is. Nagyjából 70 ászanát ismernek meg, és kérünk tőlük számon, illetve ezeknek néhány variációját a vizsgák alkalmával, de folyamatosan azt is szemléljük, hogy milyen alkalmasságban, illetve mennyire alkalmasak a jóga oktatása, illetve hogyan tudják fejleszteni ezeket a képességeiket. Erre is nagy hangsúlyt fektetünk. Az elméleti oktatásban pedig a Bhagavad Gita, az szintén említettem már, alapként jelen van 3,5 éven keresztül, és folyamatosan mélyítjük el a lélek eredeti természetét feltáró irodalomnak az ismertetését is a jogamesterszakos hallgatók számára, illetve a második évtől kezd el belépni az oktatásmódszertan tantárgy, ami szintén 2,5 éven keresztül fogja kísérni a tanulmányaikat, valamint a jóga élettan, ami kiegészítése az alapanatómia élettannak, tehát ez már specifikusan a jógára fókuszálva vizsgálja az anatómia élettan kérdéseit.
Lehet kérdezni arról, hogy amikor a szakdolgozatokat írják, azok milyen témák, milyen címek vannak?
Nagy százalékban jógás címek, a jógás alatt azt értem, hogy egy-egy ászanát, vagy jógapózt veséznek ki a hallgatók. Tehát egy ászanáról, egy jógapózról is lehet 40-60 oldalt írni, bármennyire is meglepőnek tűnik ez első megközelítésben, hiszen az adott ászanának akár a történeti vizsgálata, akár a névmagyarázatának a vizsgálata, a variációi, a kivitelezésnek a lépései, az ászanának az anatómiája, ez mind-mind nagyon izgalmas és sok lehetőséget ad a kifejtésre, de vannak olyan témák, vannak olyan hallgatóink is, akik kifejezetten teológiai témákat választanak, szentírásnak a vizsgálatát, van olyan, aki a szanszkrit nyelvben mélyül el, és ezzel kapcsolatos kutatást végez. Nagyon sokrétű, izgalmas témák vannak, mindig nagyon szeretjük olvasni őket. Tervezzük egyébként most, hogy a legjobb szakdolgozatokból egy kis füzet kiadvány formájában sorozatot indítunk, és akkor a nagy közönség számára is lehetővé tesszük ezeknek a megismerését, olvasásán.
Most menjünk megint vissza az elejére, ugye felvételi, pótfelvételi van meghirdetve, hogy ez pontosan mikor, és hát a felvételi miből áll?
augusztus 9-éig tudják beadni azok, akik szeretnének még a pótfelvételére jelentkezni a papírjaikat, és konkrétan a felvételi augusztus 17-ig, illetve 18-án lesz. Két részből áll, egy elméleti részből, amelynek a teljes anyagát feltöltöttük a honlapunkra, www.bhf.hu honlapon. A felvétel fül alatt megtalálják az iránt érdeklődők a tételeket, és a kidolgozott tételeket is. Tehát nagy meglepetést nem fog okozni, hogy melyik tételt fogom majd kihúzni. És ezen kívül pedig 8 darab pószt, joga ászanát kérünk bemutatni minden egyes felvételizőtől. Ennek is a nevei képpel illusztrálva fel vannak töltve a honlapra.
Jó, köszönöm. Akkor megint egy kis szünet, egy szép bajonnal, és folytatjuk a beszélgetést.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Beszélgetést a jógáról és a jógaoktatásról. Azt szeretném most megkérdezni, hogy te hogy találkoztál a jógával? Hogy kezdted el a gyakorlatokat, és mi volt az, ami megtetszett benne?
Már főiskolás koromban, ez jelenti a 20-as éveim elejét, volt egy fellángolásom, hogy akkor én most szeretnék jógát gyakorolni. És én Egerbe jártam az Eszterházi Károly főiskolára, a magyar történelem szakra. Egerben nem volt túl sok lehetőség akkoriban jógaoktatással foglalkozni, vagy jógaórára menni. Úgyhogy megtaláltam egy tanárt, aki először a filozófiáról kezdett nekem beszélni. Azt mondta, hogy enélkül nem lehet elkezdeni a jógának a gyakorlását, de nagyon kaotikus volt számomra, amit mondott. Tehát nem volt világos, nem volt egyértelmű, és úgy döntöttem akkor, hogy ha ez a jóga, akkor én ezt nem szeretném csinálni. Tehát ez egy pár alkalom után dugába dőlt ez a próbálkozásom. És aztán jó sok év kimaradt, majd irodai munkásként elkezdtem fájlalni a derekamat egy idő után. A sok üléstől, meg a helytelen egyéb életmódról ne is beszéljünk. Tehát nem volt akkor még köze a szatvagunához az életmódomnak, az életrendemnek. És kipróbáltam különböző mozgásformákat, de csak egy-egy óra erejéig, ilyen aerobik, különböző dinamikusabb mozgásformák is, de mindegyiknél bebizonyosodott, hogy nem ez lesz az én utam. És aztán eldöntöttem, hogy akkor én most újra jógázni szeretnék. És már akkor ismertem valamennyire a Krisna tudatot az egri baktákon keresztül, és az egyiküket kérdeztem meg, hogy tud-e nekem ajánlani egy jó helyet. Gondoltam, hogy ebből baj nem lehet, hogyha ő fog nekem ajánlani, és mondta, hogy majd ajánl. De én nagyon türelmetlen voltam, és az interneten kerestem egy helyet, ahová el tudok menni, és véletlenül ez a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola lett. Tehát nem a bakták ajánlására, hanem Krisna segítségével sikerült rátalálnom a baktira, és én akkor rögtön jelentkeztem egy tanfolyamra, egy kezdő tanfolyamra. El is végeztem, és...
Tengerből jártál föl?
Nem, akkor Budapesten éltem. Akkor Budapesten éltem, de persze egy csavarnak kellett lennie a történetbe, mert lelkesen jártam egy évig, nem csak a kezdő tanfolyamra, utána haladó tanfolyamra és gyakorló órákra is elkezdtem, akkor még baktikörnek hívták azt hiszem, tehát bakták közé filozófiáról beszélgetni is. Majd visszaköltöztem Egerbe. És úgy gondoltam, hogy a nagyváros nem annyira élhető számomra, de a jóga gyakorlás pedig nem szerettem volna abba hagyni, és akkor meg már felismerült az, hogy mi lenne, hogyha én is elkezdenék jóga oktatással foglalkozni, mert ugye fény derült a tanári diplomáimra is, és már a tanári diploma kapcsán is tudtam akkor, hogy szeretnék tanítással foglalkozni, de nem magyart és nem történelmet fogok tanítani. Úgyhogy nagy lelkesen igent mondtam, elindult egy belső képzés a főiskolán, aminek a végeztével kezdődött el az ingázás Budapest és Eger között, hiszen akkor már valóban azt csináltam, hogy csak a jóga oktatás, az én oktatásom, illetve a jóga órák tartása véget utazgattam fel hétről hétre. Tehát volt egy munkám, és amellett oldottam meg. Igen. Ez ment 2008-ig, amikor is nyílt egy jóga stúdió, és én annak ez Budapesten volt, a Blaha Lujza téren, de ez nem a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola stúdiója volt, hanem egy ettől független szervezés, de ott egy teljes idős munkát tudtak nekem ajánlani, viszont nem sokkal később a főiskolához is csatlakoztam tanárként, tehát nem csak jógaoktatóként, hanem óraadó tanárként, amiből aztán egy teljes idős állás lett, tehát 2008-tól újra Budapesten élek, és így.
Mi azt jelenti, hogy részt vettél a tananyag kidolgozásában is? Tehát így fokozatosan állt össze a kép?
Igen. Nyilvánvalóan meg kell lenni egy koncepciónak és tananyagnak akkor, amikor már elindul a képzés. De mindig nyitva kell tartani magunkat a fejlődés felé, és persze folyamatosan csiszoltuk, alakítottuk azt a jegyzetet, ami ma már egy több mint 100 oldalas hatha joga gyakorlatok jegyzet lett. Úgyhogy igen, Medvegy Gergő, Ozorály Zsuzsanna nagyon kemény, intenzív munkája és többeknek a segítsége, lektorálás, javítás, pontosítás van abban, hogy majd ilyen jó anyag van a kezünkben.
Nem olyan régen külföldön voltál tanulmányi úton, hogy arról beszélnél, hogy ez milyen volt, mit tapasztaltál, mit voltak?
Igen, Maharani Devidasi, Maharani Mataji a főiskolának a lektora, dr. Banyár Magdolna mindig meglepetést tartogat számunkra. Mindig figyelembe veszi azt, hogy kinek milyen a tűrés határa, és azon belül mindig valamilyen új kihívás elé állítja a tanárait. És a főiskolának nem olyan hosszú távú terve az, hogy majd angol nyelvű képzés is elindul. Ennek első lépése az, hogy most angol nyelvű jóga órákat tartok, hétfőnként egy órás kezdő típusú jóga órát, és hogy ez létre tudja jönni, elmentem Angliába, hogy nyelvi környezetben tudjak órákat hallgatni először, tehát olyan szempontból is nagyon jó volt, hogy végre nem tudta senki, hogy jógaoktató vagyok, és nagyon szabadon tudtam a jógaórákon részt venni, és elmélyíteni egy kicsit, illetve frissíteni a saját gyakorlásomat. Minden tanártól lehet tanulni. Azt is, hogy ezt így csinálom én is a következő alkalommal az órámon, vagy én ezt nem fogom sose így csinálni az órámon. Tehát én ezért is szerettem a különböző jógaóráknak a látogatását, mert mindegyikkel gazdagodom valamilyen módon. Ami érdekesség volt a kint tartózkodásomban, hogy én a londoni Krishna templomban éltem, tehát a Soho Street-i templomba költöztem be, és egy szempontból teljes időszerzetesként voltam ott, tehát a napjaim nagy részét az odaadó szolgálat töltötte le, különböző szolgálatokon keresztül. Ott is értenek hozzá, hogy hogyan találják meg a módját, hogy a lehető legmaximálisabban kihasználják az ott élőknek az idejét. Persze ezt a kihasználás jó értelemben, tehát hogy ilyen nagyon szatvikusan, nagyon beosztottan éltük a napjainkat, de figyelembe vették azt is, hogy én délutánonként eltünedezem a jógaórák miatt. És aztán pedig volt egy hónap, amikor London mellett egy kisebb városba, Folkestone-ba költöztem. Ott is egy Krishna központ nyílik, egy új közösség alakul, és nagyon izgalmas volt ennek az új közösségnek a alakulásában részt venni, illetve tanúként szemlélni ezt, és ott pedig már belekóstolhattam abba is, hogy angol nyelven tartsak órát, hiszen a központ vezető házaspárból a Mataji, tehát a hölgy, szintén 20 éve bakta, de jogaoktatással is foglalkozik, és volt egy kis csoportja, akiknek heti szinten tartott egy-két alkalommal jogaórát, és egy idő után megengedte, miután edzett és többször meghallgatott, és próbaórákat tartott, megengedte, hogy a csoportnak is tartsak jogaórákat.
És ott Angliában a korosztály és a nemek elosztása hasonló, mint Magyarországon? Tehát ott ki milyen emberek jönnek jogázni?
Magyarországon is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon vegyes a korosztály. Tehát nekem volt, nem jellemző természetesen, de voltak 10 éves jogásaim is. Volt a legfiatalabb 11 éves volt, aki végigjárt egy egész kezdő tanfolyamot, ő mondjuk a nagyszülővel jött, tehát a nagymamájával, és mind a ketten nagyon lelkesek voltak. És a legidősebb jogászaim 70 év felett voltak, akik rendszeresen jártak jogaórára. De azt kell, hogy mondjam, hogy az átlag korosztály 30-as, 40-es, 50-esek, akik járnak jogára, és ezt tapasztaltam kint Angliában is, illetve Londonban is. Talán annyit, hogy több férfi jogázót láttam. Nem mondanám, hogy nagyobb arányban, vagy nem mondanám azt sem, hogy 50-50%-ban, de többen voltak, igen, a jogaórákon. De azért azt gondolom, hogy ez persze a jogaórának a típusától is függ. Tehát nyilvánvalóan van különbség a hölgyek és a férfiak között arra, hogy ki milyen testedzésre vágyik, milyen erősségű, milyen típusú órára vágyik, és ebben azért nagy variációk vannak, és hogyha olyan erősebb típusú órák voltak, akkor ott jobban, nagyobb számban képviselték magukat a férfiak. Ez volt a tapasztalatom.
A jövőről lehet kérdezni? Akár a főiskola, akár a személyes karriered?
Igen.
A tervek,
ahogy már említettem, egyrészt az angol nyelvű oktatásnak az indítása, illetve hát mindig nagy izgalommal várjuk az új évfolyamot, tehát mindenkit kérek, aki még nem töltötte ki a jelentkezési lapját a pótfelvételére, hogy tegye meg. Szeretnénk bővülni, szépülni, ezek közül viszont vannak olyan tervek, amik még nem annyira publikusak. Én ezért nem mennék ebbe részletesen bele. Saját személyes jövőmet illetően pedig, ami hozzá tartozik ahhoz, hogy minél jobb oktató vagy tanár legyek, azt igyekszem én is megtenni, de egyébként most közösen az egész tanári kar részt vesz egy angol képzésben, tehát az angolból sosem elég, most éppen az angol retorikára készülünk. Úgy értem ezt, hogy hogyan legyünk jobb előadók. Nem a nyelvtanról van szó, nem szavakat tanulunk, kifejezéseket tanulunk, hanem azt, hogy hogyan adjuk elő minél érthetőbben, világosabban és élvezhetőbben majd az előadásaink során a tananyagokat. És nagy örömmel és izgalommal várom, hogy Maharani Mataji mit fog még kitalálni a számomra.
Hát köszönöm szépen ezt a sok érdekes információt. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra, Góranga!
Hare Krishna,